Sziasztok! Ez az 5. szólam, a Kórusügyi Podcast, annak is a 23. epizódja. Én Bognár László vagyok. Mielőtt belekezdenénk mai témánkba, hadd mutassam be nektek az 5. szólam új szignálját, mostantól epizódjaink elején és végén, sőt, néha-néha beszélgetéseink szüneteiben is találkozhattok majd ezzel a játékos kórus darabbal. A művet, melynek címe Tekitamie, szerzője Magyaróvári Viktor alias Kajamár és kórusa a KVV Kamarakórus adta nekünk kölcsön. Hálásan köszönjük! A mai alkalommal szüke Pátriánba, Sopronba hívlak titeket, ahol június végén 3. alkalommal rendezte meg kórusom, a kórus Pontánusz Vegyeskal és karnagyunk Kocsis Holper Zoltán az Avizó című karvezető kurzust. A 4 napos tréningre az ország szinte minden tájáról érkeztek résztvevők, mögöttük igazán sokszínű szakmai háttérrel, hogy a reneszánsztól a 21. századig terjedő repertoár egy-egy darabját feldolgozzák a kórussal, és közben fejleszték technikájukat, vagy akár előadói önbizalmukat is. A kurzust a kórus tagjaként magam is végigénekeltem, a szünetekben pedig a résztvevőket faggattam arról, honnan jönnek, merre tartanak művészeti pályafutásukban. Beszélgető társaim mindannyian pályájuk elején járó fiatalok lesznek, szóval azt gondolom érdemes meghallgatni, hogyan látják ők a világot, mit gondolnak a kórus éneklésről. De mindenek előtt essen szó a kurzusról magáról. Kocsis Holper Zoltán művészeti vezetőt először a kezdetekről kérdeztem.
Ennek az alapjai már az egyetemi időszakban megvoltak, mert mi a baráti körünkkel rendszeresen összejártunk esténként. Elvezényeltük egymásnak az úgymond házi feladatokat, és akkor egymást instruáltuk. Szerintem ebből maradt meg ez a dolog. Az elején volt olyan, hogy egy hétvégére meghívtuk a barátaimat, akiknek nem volt kórusuk vagy gyermekkaruk volt, és akkor eljöttek hozzánk egyrészt baráti látogatásra, másrészt pedig felajánlottuk nekik. Az még egy ilyen zárt körű tulajdonképpen lehetőség volt nekik, hogy próbálkozzanak egy-két darabbal. És akkor utána gondoltunk arra, hogy mi lenne, hogyha ezt a kurzust meghirdetnénk nyilvánosan, és olyan embereknek is lehetőséget biztosítanánk, akik evel élnének, és mondjuk nem tartoznak a szűk baráti körbe, hanem máshonnan értesülnek a dologról. Kellett a kedv az én részemről, meg az indítatás, de hát azért ennek a megszervezése az nem csak én vagyok, tehát ebben nyilván a kurzus is látott fantáziát, és elsősorban Merényiné Szilvási Beáta, a kurzusunk titkára és szervezője, noszogatott, hogy ilyet csináljunk.
Bizonyára, hogy minden kórusnak megvan a maga célcsoportja, én azt gondolom, hogy minden esemény vonza maga köré azt a bizonyos célcsoportot, akinek ez jó, és akik jó helyen érzik magukat. Az Avizó karvezető kurzusnak így 3, illetve mondjuk, hogyha 0-at beleszámoljuk 4 év után, ki az a célcsoportja, akire el lehet mondani szerinted, hogy itt itthon van, és itt találja a számítását?
Szerintem itt azt találja meg a számítását, aki egyrészt szembe mer nézni bizonyos dolgokkal. Ezt saját tapasztalatból is tudom, mert hiszen nekem is hétről hétre szembe kell néznem bizonyos dolgokkal, ugyanis ez egy olyan társaság, ami természetesen rendkívül emberi és barátságos módon, de az ember tudomására hozza, hogyha valamit nem ért, vagy valami nem a legmegfelelőbb számára. Úgyhogy igazából a kurzuson is ezt erősítjük, vagy használjuk ki ezt a fajta emberi kvalitását az énekkarnak. Másrészt az én személyemben amúgy is egy kísérletező típussal találkoznak, akiben valamiféle próbálkozási szándék van, valamiféle újító szándék, akkor azt mi mindig először megnézzük, megbeszéljük, és akkor utána vagy mi tanulunk tőle, vagy segítjük esetleg egy érthető útra. Úgyhogy szerintem a kreatív, önmagával szembenézni kívánó és muzikális karnagyok itt jól érzik magukat.
A mostani Avizón rengetegféle ember volt. Nem csak karvezetők voltak, hanem volt olyan résztvevő, aki karvezetőnek készül. Volt olyan, akinek már van kórusa, de frissen végzett karvezető. Volt karmester, volt magánénekes, aki ki szeretné magát próbálni. És ez a sokszínűség, ez mennyire tud inspiráló lenni szerinted?
Én nem találkoztam olyan ahol nem csak karnagyok voltak. A kurzusoknak az jellemzője azért, hogy a tanulók és a már végzett karnagyok összetalálkoznak. Természetesen más-más indítatásból. Nálunk is azért, aki nem a szakmából való, tehát nem karnagy, annak valamiféle ismerettségi viszonya már volt hozzánk, tehát ők sem mertek szerintem csak úgy vakon beugrani ide. Sőt, olyan is volt, aki egyszer passzívként eljött már énekelni a kurzusra, és utána úgy döntött, hogy kipróbálja magát aktívan. Valószínűleg ez ennek a helynek a specifikusság, ennek az Avizó kurzusnak, de nagyon nagyon jó, mert hogy egyrészt az intenzív munkában mindig van valami új szín, amitől nem fáradunk el annyira, mint amennyire egyébként, ha egy ember tartaná a legnagyobb jó indulattal, akkor is az ember elfáradna. Másrészt különböző irányokból közelítjük meg ugyanazt a dolgot, tehát még tanulunk is belőle.
Te magad milyen szempontok szerint közelítesz a munkához?
Én igyekszem arra vigyázni, hogy még véletlenül se a saját karnagyi és zenei gondolkodásomat akarjam a legjobb szándékkal is, de ráerőltet a karnagy kollégákra, hanem megpróbálom megnézni, hogy mi az ő erősségük, mind manuálisan, mind művészileg, mik azok a dolgok, amik az én tapasztalatom szerint mindenképpen kerülendők nála, mert nem érthető, mert mondjuk pedagógiailag nem a legmegfelelőbb, ilyenkor szoktalak bevonni benneteket, mint énekkar ebbe a dologba, és hát én ezt élvezem, hogy hihetetlen különböző kvalitású és tehetségű embereket látok, és mégis mindenki ugyanazon dolgozik. Úgyhogy engem ez inspirál. Egyrészt ez egy nagyon jó tréning nekem, hogy tényleg ne azt akarjam hallani, vagy azt akarjam látni, amit én magam csinálnék, hanem hogy megpróbáljam azt az illető karnagyot a vezénylés által megismerni, és azt erősíteni benne, hogy ami ő, azt képviselje.
Ez a darabok választásánál, vagy a kiosztásánál is megjelenik?
Ha szerencsénk van, igen. Gondolkodom, hogy ez egy jó szisztéma, amit mi egyelőre képviseltünk. Egyelőre azt csináltuk, hogy mindenki megjelölhetett 3 darabot az egész anyagból, amit szeretne a legjobban vezényelni. Ez nem azt jelenti, hogy a többit nem vezényelte, mert a zongorás alkalmakkor mindenre igyekeztünk sort keríteni, hanem ez azt jelenti, hogy amikor az ember összeállítja, hogy a koncerten ki mit vezényeljen, akkor én azt fontosnak tartottam, hogy olyat vezényeljenek, amit szeretnének. Voltam én olyan helyzetekben, amikor nem volt erre lehetőség, hanem azt kellett vezényelni, amit kaptunk. Egyelőre ez még működött, és úgy láttam, hogy idén meg sikerült is beletrafálnom, hogy kinek melyik darab illik.
És ami a zongorás és a kórusos gyakorlás arányát illeti, nálad ez az arány, ez hogyan alakul ki?
Én azt gondolom, mint ahogyan egy pedagógusnál vagy bármilyen előadói szakmában, most nem is kifejezetten művészeti, hanem egy televízió riporter, vagy te, nem úgy állunk ki az alanyok elé, hogy még adott esetben javításra szoruló dolgok vannak, hanem igyekszünk úgy kiállni az emberek elé, akikkel dolgozunk, hogy lehetőség szerint a minimálisra redukáljuk a problémás dolgokat. Nem elkerülhető minden, de törekszünk rá. Na most azt gondolom, hogy a zongorás alkalmakor egyrészt, ami legfontosabb, hogy a kurzusvezető és a kurzus részvevők közötti kezdeti izgalom, az meg tud szűnni. Tehát mire már a kórus elé kerülünk, addigra kvázi én is úgy tudom képviselni az ő érdeküket, mint egy baráti kör érdekeit, és akkor a kórus is én azt tapasztalom, hogy sokkal jobban el tudja fogadni, mert tudok úgy nyúlni a dologhoz, hiszen már ismerem a karnagyokat. Másrészt ők is már megismernek engem, tudják, hogy mire számíthatnak, morcos vagyok-e, vagy vidám vagyok-e, hogy mire számítsanak a kórus előtt, mert azért az ember azt nem szereti, amikor kiáll egy együttes elé, és hirtelen ott kap a fejéhez mindenféle kellemetlen dolgokat. Én mindenképpen fontosnak tartom a zongorás vezénylést, nem azért, mert abból indulok ki, hogy aki odajön, annak még meg kell tanulnia vezényelni, hanem pontosan azért, hogy minden darabot A-tól Z-ig végigbeszéljünk, mert például nem biztos, hogy a kórus tagjait, főleg nálunk, ahol nem ez a szakmája a kórus tagoknak, nem biztos, hogy baromira érdekli, hogy a 26. ütemben az az A-zárat az egy milyen akkord, de lehet, hogy a karnagy kollégákkal ezt érdemes megbeszélni, mert egy egészen másfajta attitűddel kell ahhoz a bizonyos akkordhoz hozzáállni, úgyhogy szerintem ez a munka elengedhetetlen a dologhoz. Ez ugyanaz, mint egy zongora a kurzuson is előtte ki kell gyakorolni a darabokat. Nem úgy megy oda az ember, hogy na, akkor majd XY megtanítja nekem a darabot, hanem akkor már majdnem készen kell oda menni.
Most beszéltünk arról a kurzusról, aminek a művészeti vezetője vagy, de amikor te fejleszteni szeretnéd magad elméletben vagy technikailag, akkor te milyen kurzust választasz?
Én most már olyan kurzusokat látogatok szívesen, vagy passzívként, vagy aktívként, ahol vagy a kurzus tartó személye garancia számomra arra, hogy egy újfajta gondolkodásmódot, egy újfajta rálátást kaphatok a szakmámra, vagy mondjuk megerősít bizonyos rétegeket benne, vagy pedig úgy választok kurzust, ahol a darab olyan, amire azt gondolom, hogy érdemes megnézni, hogy mit tudunk vele kezdeni.
Most pedig azt javaslom, tartsatok velem, és ismerjük meg a kurzus egyik-másik résztvevőjét.
Ez Szűcs Dániel vagyok, Budapestről jövök, most végeztem el a Zeneakadémiának a karvezetés tanszakát, tehát az osztott képzésnek a mesteri részét, és van egy kórusom, amit Bárd Judittal együtt vezetek, a Vasas Művész Együttes Vas Lajos kórusa.
Mennyit adott hozzá a képzésedhez, illetve a szakmai fejlődésedhez az, hogy a képzés ideje alatt is már vezettél kórust?
Ez nagyon-nagyon sokat. Szerintem a tanulási folyamat az úgy megy, hogy ugye elmagyaráznak valamit, és azt megtanuljuk, és akkor van az a belátás című része, és ez a belátás, ez tényleg, amikor kikerülsz az életbe, és muszáj megcsinálni, és rájössz az, hogy mi az, amit el kell vetni, mi az, amit meg kell fogadni, mit hogyan kell csinálni, úgyhogy rengeteget adott hozzá. Tulajdonképpen ez volt a tudásnak a katalizátora, hogy ide kerülhettem ehhez a kórushoz.
A kórustagok egyénileg is jó tanulópályának bizonyultak, tehát megkaptad azokat a visszajelzéseket, amik segítenek egyengetni egy fiatal karvezetőnek az ugyed?
Hát ez nagyon pozitívan viszonyultak hozzám, amikor odajöttem, volt egy kis próbaidős időszak, és akkor utána állandó lehettem, de minden támogatást megkaptam emberileg és szakmailag is, amit egy amatőr kórus megadhat. Hát itt egy körülbelül olyan képességű kórusról van szó, mint a Spontánusz. Talán az életkorban kicsit öregebbek vagyunk, noha vannak fiatal tagjaink is, de talán az átlag életkor mégis öregebb. Szakmailag kiváló tanulópálya volt, mert az alapokat is meg kell tanítani, tehát úgy, ahogy amikor a szólamokat megtanuljuk egyenként, arra is sor kerül, de flottnak kell lenni a magasabb szintű megfogalmazásokban is, mert oda is el tud jutni a kórus, hogy akkor mit hogyan csináljunk, hogyan zenéljünk benne, tehát mindent kell tudni, és nagyon rugalmasan váltogatni, úgyhogy ennél jobbat nem kaphattam volna, úgy érzem.
Menjünk egy picit vissza az időben. Mi volt az az impulzus, ami a kórus vezetés, vagy a kórus zene irányába indított el? Emlékszel még erre?
Ez érdekesen történt. Én eredetileg zenekart szerettem volna vezényelni, az pedig azért, mert egyszer láttam az operaházban a Nürnbergi mesterdalnokok előadását, úgyhogy Medvecki Ádám vezényelt, és akkor én úgy döntöttem, hogy na, akkor én is ezt szeretném csinálni. És akkor a felvételi nem vettek fel zenekari képzésre, csak kórus vezénylésre, és igazából az itteni tanári kar főként, hozzátéve, hogy a kötelező zongora tanára, hangképzés tanára, tehát a melléktárgyak tanára is olyan inspirálóan hatottak, hogy közben megszerettem a kóruszenét, és most már ezt is szeretem csinálni. Legalább annyira, mint amennyire hát ugyanúgy szeretnék zenekart is.
És frissen végzettként most miért jöttél el ide Sopronba? Mit keresel, mit szeretél volna megtanulni? Mi az, ami idehozott téged?
Tapasztalatgyűjtés, az biztos, hogy az ember holtáig tanul. Én nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy amatőr kórus vezetője mindig látogasson el valahova máshová is. Ugyanis legyen bármilyen jó a kórus, legyen bármilyen jó a karnagy, kompromisszok tudat alatt is köttetnek. Ez legyen akár vezénylés, akár pedagógiai technika, vagy akár emberi dolgok, amik csak arra az aktuális karnagy-kórus kapcsolatra érvényesek, ami megvan. És amikor az elmegy az ember másik helyszínre, akkor ott lehull a lepel, hogy mi az, ami univerzálisan használható mindenhol, és mi az, ami csak egy helyen. És ebben muszáj, hogy a karnagy tréningezze magát szerintem egész élete folytán. Úgyhogy ez nem gondolom azt, hogy mindent tudok a vezénylésről, ezért eljöttem egy olyan, hát talán félve, de mondhatom kollégához, aki nálam jóval tapasztaltabb és többet tud, és kíváncsi vagyok, hogy mit tud nekem mondani.
És mit tud neked mondani, hogy mit tud neked mondani a kórus, mit viszel magaddal?
Tevékenységem folytán főként vezénylés technikai dolgokra terelődött a hangsúly, úgyhogy ez ebben való fejlődés, hát a megadott szempontunk szerint, amit Zoli mondott, ezek voltak a hozzátevések az eddigi tapasztalataimhoz.
Ha a nyarat nézzük, meg az őszt a Vaslajos kórussal, vagy egyénileg friss diplomás zenei szakemberként, milyen terveid, milyen céljaid vannak?
Jelenleg állást keresek, megpályáztam szolfés tanári állásokat különböző zeneiskolában. A kórus folytatódik, és lesz egyelőre egy önálló szervezésű produkció majd a reformáció napján, egy bohkantáta.
Ez egy érdekes kihívásnak, érdekes feladatnak tűnik. Belekezdtetek már?
A szervezésbe kezdtem bele, hát ez egy gyors produkció. Erre engem megkértek egy templomból, hogy legyen valami, én bohkantáta mellett döntöttem. Ilyenkor a hosszú munka az, hogy az embereket megszervezem arra az egy maximum két próbára, amin részt tudnak venni, és hát ugye ez a nagy kívás, hogy itt azonnal kell tudni mindent, nekem is, főként nekem.
Dénes Vorovszky Marcell vagyok, a Bécsi Zeneakadémián végeztem karmesterszakon, valamint még mindig ott tanulok nagybőgő szakon, és jelenleg a Budapesti Zeneakadémián tanulok zenepedagógiát. Jelen pillanatban a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak vagyok asszisztens karmestere, illetve az Uglói Filharmóniában nagybőgőzöm. A kurzusra pedig azért jöttem, mert szeretném egy picit feleveníteni a karvezetői élményeket. Ugye a karmesteri munkának szerintem fontos részét képezi az, hogy a karnagy, aki kiáll adott esetben oratorikus műveknél, a kórussal is ugyanolyan szinten tud foglalkozni, és azt gondolom, hogy Magyarországon talán az egyik, sőt, hanem a legjobb hely itt a Kórus Spontánus segítségével megrendezett kurzus, amit Kocsis Zoli tart.
Mi az az élmény, vagy mi az a igény, vagy a minőség, ami erre e felé vezet téged, hogy a karmesterség mellett, ami azért egy eléggé nagy és szép feladat, kórusokkal is foglalkoz?
Egyrészt nagyon-nagyon szeretek énekelni. Több éven keresztül énekeltem a Bécsi Arnold Schönberg kórusban. Óriási élményt jelent. Másrészt pedig egyre inkább tudatában vagyok annak, mennyire eltér a karvezetés, technika, egyáltalán a munka módszer, ahogy mi a kórushoz fordulunk, ahogy a szöveggel bánunk, ahogy az énekhanggal dolgozunk, attól, amit mondjuk például egy szimfonikus zenekari munka igényel. Úgy érzem, hogy nagyon sokat dolgozom zenekarral, és egyszerűen kopik ki ez a tudás, amit összeszedtem így karnagyként. Pontosan tudom, hogy változók az igények, és ehhez nagyon változatos eszköztár van szükség. Tulajdonképpen ez az, amit szeretnék visszaépíteni vagy fejleszteni.
Beszéltél az Arnold Schönberg kórusról, összehasonlítva az osztrák kórus életet a magyar kórus élettel, milyen benyomásaid vannak, miben különbözik a két világ egymástól, mert azt a laikus is látja, hogy azért nem teljesen ugyanabba az irányba, nem is mehetnek ugyanabba az irányba a dolgok. Mi a legjellegzetesebb különbség a két világ között? Hogy tapasztaltad?
Én 6 évet éltem Bécsben, megfordultam nyilván a vidéki városokban is Ausztriában, de nem merném állítani, hogy egy átfogó képet kaptam az ottani kórus éneklésről. Amit viszont azt hiszem általánosságban el lehet mondani, hogy ők nem rendelkeznek egy ilyen mértékű kórus kultúrával, irodalommal, amivel mi. Amikor Magyarországon alakul egy kórus, akkor az esetek többségében az az alapvető, hogy elkezdenek foglalkozni Kodály művekkel. És minél nagyobb Kodály repertoárja van egy együttesnek, tulajdonképpen annál komolyabb együttesnek valhatja magát. A német nyelvterületen alapvetően ez a Liedertafel kultúra az, ami továbbra is virágzik. Német nyelvű könnyed dalok, kórusműveknek a kultúrája, rengeteg ilyen van, ezeknek szerintem a zenei mélysége meg sem közelíti az esetek többségében a kodályi kórusműveket. Ami még különbség Ausztria és Magyarország között az, hogy az ő alapfokú zeneoktatásuk az nagyon gyenge. Ami miatt mégis világszínvonalon a Bécsi Zeneakadémia az, hogy ők az egyetemen hihetetlen jó módon nyúlnak hozzá a diákokhoz. Ezért egy olyan gimnazista, aki mondjuk zenei gimnáziumba jár Bécsben, sokkal, de sokkal kevesebbet tud zeneelméletből, mint a magyar kortársai. Ennek következménye tulajdonképpen, hogy ők viszonylag egyszerű műveket tudnak csak énekelni, és nagyon sok ilyen amerikai, mai szlengel élve limonádé zenét énekelnek, nem feltétlen sok szólamban. Ők nagyon élvezik, sokkal inkább a élvezeti rétegét próbálják megcélozni a zenének, de nyilván nagyon értékes, amit csinálnak, és rengeteg élményt tudnak egymásnak nyújtani. Szerintem ami fontos, hogy tudjunk arról, hogy ami nekünk itthon van Magyarországon, nagyon komoly értéket is képvisel.
A békességi óhajtás 1801-es esztendővel zártuk ezt a napot a te kezed alatt. Milyen kapcsolat fűz téged Kodályhoz?
A konzis éveim után egyből elmentem Ausztriába, aminek az volt a hátránya, hogy abba hagytam tulajdonképpen a kodályművel, életművel való munkát. Ami viszont nekem most egy oltári nagy segítség az, hogy Nemes László Norbert irányította zenepedagógiai képzésen, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ismerjük a kodályi életművet. Tudjuk, hogy mit jelent egészen konkrétan részleteiben menően a Kodály koncepció. Mi volt az előzménye, mi volt Kodálynak a szándéka ezzel az egész koncepcióval, hogy miért születtek azok a darabok, amik a bicíniumok, könnyebb gyakorlatok, stb. Ez egy nagyon gyors ütemű visszakerülés volt ebbe a közegbe, amiért én nagyon hálás vagyok. Továbbra is a felfedezés útján járok. Emlékszem, hogy a konzis évek alatt mi is énekeltünk természetesen komolyabb Kodály műveket is, mint például a szép könyörgést is, és egészen hihetetlen, hogy elővettem a művet 7-8 év után, és mai napig tudom a basszusát fejből. Annyira beleégett, és azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon komoly jelentés, hogy miért van az, hogy kezünkbe veszünk egy Kodály művet, aminek ízig-vérig magyar jelentése van, magyar hangulata, magyar dallamvilága, és ez ilyen fokon belénk tud égni. Szerintem ez nagyon nagy élmény mindenféle kórus számára is.
Most hova vezet majd tovább az utad? Mi vár rád a nyáron, vagy az őszre milyen terveid vannak?
Kezdődik a Váci Régi Zenei Napok. A Capella Savariával és a Pörszel kórussal fogunk dolgozni Nicolas Magigan karmester vezetésével a Handel Messiáson. Ez egy karmester kurzus, aminek keretein belül lehet énekesként is, hangszeresként is részt venni, úgyhogy a kurzuson nagybőgőzni is fogok a Capella Savariában, ami egy óriási élmény lesz valószínűleg számomra. Nagyon-nagyon várom. Bélhúros hangszerek, régi zene, egy ilyen gyönyörű fóruma. Nagyon kíváncsi vagyok a karmester úrra, és nagyon sok jót hallottam róla. Júliusban meghívtak a lozáni ifjúsági zenekarhoz dél-franciaországi turnéra, velük fogok pár koncertet adni Elgar cselló versenyével és Dvořák 9. szimfóniájával, amit szintén nagyon várok. De az egészben szerintem a legizgalmasabb az, hogy hogyan fogom tudni az itt megszerzett vokális tapasztalatokat valahogy beépíteni a zenekarral való munkába. A nyárra és a jövőre úgy megyek el, hogy ezt a batyut, amit itt kaptam Zolitól, ami kétségkívül nem egy könnyű batyú, mert feladta a leckét és egy hihetetlen magas színvonalat követelt meg tőlünk, azt megpróbálom megvalósítani és beépíteni munkámba.
Golarics Flóra vagyok, Veszprémben születtem, ott is nőttem föl. Énekzenei általános iskolába jártam, ami egy nagyon fontos kezdőállomás volt az életemben, utána pedig szintén Veszprémben jártam Doknányi Ernő zeneművészeti szakközépiskolába, a Konziba. Ott döntöttem el, hogy én zenész leszek, és a zenészpályát választom, és utána kerültem el 4 év után Győrbe. Zongora szakra felvételiztem, megcsináltam az alapképzést, a 3 évet, és megkaptam a diplomámat, és felvételizem tovább zongora művész mesterképzésre. Nagyon szeretnék a Zeneakadémián tovább tanulni.
A beszélgetés most 53. másodpercénél tart, és még az a szó, hogy kórus nem hangzott el. Ma viszont itt eredendően karvezetőknek szóló kurzuson vagyunk. Mit keresel itt ebben a kurzusban, ami idehozott téged?
Igazából ez a kurzus, meg a kórus közeg, az nekem annyira általános, valószínűleg ezért nem is merült föl. A családomban a kórus éneklés az egy teljesen természetes dolog, és én magam is kicsi korom óta rengeteg kórusban énekeltem már. Mindig volt egy újabb lépés, egy következő, még érdekesebb, még nagyobb kórus. Ez igazából hozzátartozik az életemhez, így a zongorázás mellett.
Édesanyád Erdély Ágnes, Veszprém város kórus életének jelentős szervezője és mozgatórugója. Mit adott a művészeti vagy zenei fejlődésedhez az, hogy valamilyen módon mindig kórusok közelében voltál?
Ez a teljes alap, maga az éneklésnek a szeretete, és az, hogy ezen felül még a különböző kórusokban, általában persze édesanyám kórusába énekeltem először, ezek tényleg az én zenei alapjaim, és rengeteg mindent tanultam. Édesanyámnak alapvetően 3, jelen pillanatban 2 kórusa volt, és igazából ez egy kórus családot alkot, mert vannak a kisebb gyerekek, akik a Csermák Antal zeneiskolának a növendékei, én is ott köztük kezdtem, és aki azt a kórust kinői, az tovább lépett egyel följebb a vokába, ott vannak már a gimnazista kórus fiatalok, és akkor én is oda tovább kerültem, ott már sok mindenre van lehetőség, sokkal érdekesebbek a zenék, több mindent lehet csinálni, de olyan is volt az, hogy az együttes mondjuk zongora kísérőként kísérhettem, ami ilyen dupla izgalmas feladat. És amikor a vokállal is úgy voltam, hogy már elkezdtem belőle kinőni, akkor a nagy vegyes karban is énekeltem, és az volt igazából, ez egy ilyen hosszú fejlődési folyamatnak a vége és a csúcsa, amikor megismerkedtem a tényleg igazi nagy művekkel, a nagy vegyes kari darabokkal, a különböző oratóriumokkal. Ez számomra egy nagyon, nagyon fontos folyamat volt.
Ezek szerint ezen a téren is vannak terveid, szakmai céljaid, amik így megvalósításra várnak.
Amikor konzis voltam, akkor elkezdtem vezénylést tanulni, és 4 évig tanultam karvezetést, mind a mellett, hogy szolfézen elmélet szakos is voltam, és zongora szakos is, és ez a 3 dolog, ez nagyon szorosan összekapcsolódott, és folyamatosan vittem mindegyiket. El kellett dönteni konzi után, hogy az ember mivel akar végül foglalkozni, miből lesz majd diplomája, és én végül a zongorát választottam karvezetéssel, mikor, hogyan foglalkozom. Nagyon sokszor hiányzik, nagyon sokszor érzem azt, hogy a zongorázásomból, a zenélésemből egy darab mindig így kiesik, egy élmény kiesik, mert a karvezetés éppen akkor nincsen benne az életemben, mert nincsen idő vele foglalkozni, mert egy fő vonal van. Úgyhogy jelen pillanatban nem tudom azt, hogy fogok ezzel még komolyabban foglalkozni, illetve nem szeretném semmi módon se abba hagyni. Az, hogy ezen a kurzuson itt lehetek, és csinálhatom, ez is egy ilyen vérsisítés, mind a karvezetés szempontjából, szempontjából, de a zongorázás szempontjából is.
2017-ben mekkora értéke van egy 20 éves számára a kórus éneklésnek, mint jelenségnek? Számodra például ennek jelen pillanatban milyen értéke van?
Nekem ez nagyon, nagyon természetes, és csak akkor szembesülök igazából ezzel a kérdéssel, amikor kicsit jobban körbenézek így a saját korosztályomba, így a többi fiatalon, hogy ki miért érdeklődik igazán, és vannak olyan pontok, csoportok, akik ezt nagyon értékelik, és nagyon szeretik, és van teljesen a másik véglet is, hogy ennek semmi értékelincsen, és úgy érzem azt, hogy vannak ilyen különböző ilyen kis burkok, és az embernek meg kell találni azt, hogy melyik az, ami neki való, és akkor ott aztán már nagyon könnyedén működik minden, és az ember belekerül egy jó kórusba, belekerül egy jó közösségbe, és akkor az már onnantól kezdve mindent megad, csak azt meg kell keresni, és ezt így nagyon nehéz, csak a semmiből, aki mondjuk nem születik ebbe bele, biztos nem egy könnyű dolog az, hogy megtalálja tényleg neki való helyet.
Te innen most mit viszel majd magaddal a tarsajodban? Nyilván még előttünk van egy nap, benne a pont az én a koncert, de jelenleg mi látszik, mi kerül a tarisznyába?
Ugye technikailag azért nagyon sokat hozzád ez a kurzus, tehát a vezénylésem azt érzem, hogy fejlődött, vagy ami esetleg mondjuk az elmúlt években kicsit feledésbe merült, az megint kicsit jobban fölvirágzott, de nekem mindig az a fontos az, hogy egyébként a zenélésemhez mit tesz hozzá, mert ahogy én nézem magamat, ahogy én látom magam kívül, az én karvezetésem az igazából tényleg abból áll, hogy én nem tudom annyira a technikát, mert én nem ezzel foglalkozom, hanem a zongorázás. Ami az igazából a technikámnak neveznék, az, ami minden zene, meg minden gondolat, meg minden tudás, amit összetudtam ebben a témában rakni, annak a lecsapódása. És én nem gondolkozom azon az, hogy most akkor pontosan a szakmában a bizonyos mozdulatokat hogyan és miért csinálok, hanem csak próbálom azt adni, ami végül összeállt bennem ilyen nagy zenei egységként.
Igen, Fülöp Dánielnek hívnak. Én jelenleg a Zeneakadémián vagyok orgonaszakos, de idén átjelentkeztem karmester és karvezetés tanszékre. Jövő héten lesz éppen a felvételi erre az alkalomra, úgyhogy most voltak éppen tapasztalatot szerezni, jöttem ide. Zolit azt már egészen kiskorom óta ismerem, mert én a Bartók Konziba jártam, és mikor tizedikes voltam, akkor ő vezényelte a Bartók Konzinak a vegyes karát. Én bekerültem a Zeneakadémiára, ő pedig a doktori iskolába, ugye. Így újra összesodort minket az élet, és találkoztunk, beszélgettünk. Mondtam neki egy tervet, hogy én szeretnék ezzel is foglalkozni, ő megnézte, ahogy vezényelek, adott tanácsokat, és ő hívott el ide voltak éppen is.
Ahogy nekem, lehet, hogy neked is egy meghatározó élmény volt, mikor a kórussal megnyertétek az országos énekkari versenyt Veszprémben. Mi indított el téged? Ez az élmény a kórus irányába, vagy volt valamilyen más impulzus?
Ez egy nagyon fura dolog, és én inkább többfelől közelíteném meg, hogy ez voltak éppen hogy jött bennem létre. Hát azt tudni kell, hogy az Olinak valami eszméletlenül nagy kisugárzása van, és azon felül, hogy egy fantasztikus kisugárzása van. Ő különért azokhoz, hogy egy 14 éves kis konzis gyerekkel, vagy egy éppen érettségiző konzissal hogy kell bánni. Ő ezt fantasztikusan megcsinált, és én szinte abban az időben minden szavát ittam, és mindent próbáltam megtenni annak érdekében, hogy ahogy a kórusverseny az jól működjön. És az valóban egy életet meghatározó élmény volt. Az a fajta együtt muzsikálás, amit ő ki tudott hozni belőlünk, az még a mai napig itt cseng a fejemben. De akkor én úgy hagytam ezt az egészet, mert akkor úgy volt, hogy orgona és szólista és hasonló. De úgy időközben rájöttem, hogy ez mégse az én utam. Rengeteget jártam operában ugyanis, és nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy opera. És akkor jött az, hogy én leszek operaénekes. Hát közölték az énektanárok, hogy tenornak tenor, de lírai tenor, és nem Orinon kívül nagyon más ne számítsak, de én viszont mindenképpen Cavarodossi akartam lenni, úgyhogy nekem erre az volt a válaszom, hogy jó, oké, legyen akkor. Akkor majd én elvezénylem a Toszkát. És voltak éppen így ez indított el a vezényléshez vezető úton, innen a meghatározás. Hogy vezénylés, és ugye, mivel én operákat szeretnék majd vezényelni elsősorban, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy karmesternek, pláne az opera műfajában legyen valami vokális alapja, hiszen az operában zenekart kell egybefogni, énekeseket kell kísérni, de ott van a kórus is ugyanúgy. És tehát, hogy egy olyan karmester, aki szimfonikus művekhez van hozzászokva, azt szerintem nem tud operát dirigálni. Tehát, hogy ez is egy vokális műfaj, és szerintem ez a kórus vezénylés az alapja annak, hogy valaki operát is tudjon vezényelni.
Ez a szituáció, ahol most vagyunk, ez azért elütettől mondjuk az operai helyzettől, hiszen itt egy amatőr kórus van, nagy többségében a kapella művek szerepelnek a kurzus programján is, de mit tud egy magadfajta kezdő szakember a céljaival, hogy operát szeretne vezényelni, vagy ezekkel az álmokkal a tarsójában kivenni egy ilyen szituációból?
Eleve az operában nagyon életveszélyes helyzetek vannak, hiszen hogyha ott az ember nincsen toppon vezénylés technikailag, és valamit félreüt, akkor az egész dolog szétesik. Művészkedhetek én ott a zenekari árokban, nem miattam lesz sikeres az előadás. A másik az, hogy szép tervez, hogy én operákat szeretnék vezényelni, de ne felejtsük el azt a tényt, hogy én egy éve foglalkozom komolyabban a vezényléssel, és hiába van meg otthon az egész Puccini repertoár partitúrája, egyszerűen nem állok arra készen, hogy én most elővegyem a karmesterpálcámat, és akkor elindítsam a Toszkát. Ezen a lépcsőn végig kell menni. Ugyanúgy az ember nem a gimol balatával kezdi el a zongora tanulást. Én az Zolit nagyon tisztelem emberileg is és tanárilag is, és ugye azért jöttem ide, hogy elsősorban tanuljak tőle, hiszen már az is fontos az első pillanat, hogy milyen a vizót adok. Ami ugye érdekes módon a kurzusnak is a neve, hogy a vizó, hogy vajon el tud-e indulni arra 35 ember arra az a vizóra. Ezen kívül nekem nincs gyakorlatom kurzus vezénylésben, tehát így körülbelül egy órával ezelőtt vezényeltem ilyen nagy létszámú kurzust először, hogy impulzusok érjenek. Talán ez a jó szó arra, hogy tudom ezt így összefésülni.
Itt most milyen darabot vezényeltél, és miért ezt választottad?
Kodály szép könyörgést vezényeltem. Nekem ez az egyik kedvenc Kodály művem, és szerintem sokaknak. Tudom, hogy egy klisé darab, mert mindenki ismeri. Még a Marika néni és a közönség soraiból, de ugyanakkor vannak benne olyan zenei eszközök, amik valamiért különösen kedvessé teszik ezt a számomra. Amikor én ezt először énekeltem a Bartók Konziban, akkor bevallom őszintén, én nekem nem tetszett ez a darab. Nagyon nem szerettem, így nagyon depressziós volt, meg ez a szöveg se tetszett, a tenorszólom az nagyon magas, és nagyon kényelmetlen énekelni. Egyszerűen akkor úgy nem tudtam átérezni, hogy miről is szól ez az egész, és nem azt mondom, hogy most így 5 évvel később nekem már annyi világtapasztalatom van, hogy át tudom érezni, hogy miről szól a darab, de nagyon sokat nyílt a világlátásom, értek bizonyos impulzusok és bizonyos élmények, és valami elképesztő dolgot megkomponált ebben a Kodály. Szinte egy ilyen reménytelenségből indul az egész, hogy most nekem már nincs hová mennem, és segítsen valaki onnan fentről. És az az érdekes, hogy a Kodály az emberi gyarlóságot, azt, hogy most bízunk-e abban, hogy valaki fog-e segíteni, azt megkomponálja a zenében. Azt is megkomponálja ugyanúgy a zenében, hogy igen, hogy lesz, aki majd segít nekünk.
Ha nem ezt a darabot vesszük, hanem kinyitjuk a látókörünket Kodályra, akkor neked ő mit jelent?
Kodály Zoltánt én nagyon tisztelem, mert rengeteget tett a magyar zenekultúráért, és a mai napig van olyan, hogy megnézem, a YouTube-on van fent egy videó ugyanis, ahol a Kodály nyilatkozik. Arról, hogy ki is ő valójában, meg hogy mit is csinál valójában. És ez nehéz napjaimban nekem például egy energialöketet.
Mit mond ő, ami neked energialöketet tud adni, ami tovább tud lendíteni?
Nem is az a lényeg, hogy mit mond, hanem az, ahogyan mondja. Sajnos Magyarországon a Kodály módszer nem működik. Tehát az konkrétan, hogy egy zeneművészeti szakközépiskolának a vegyes kora nem szeret kórusra járni, ez itt már veszve van az egész szerintem. És nekem amúgy ez is a célom, hogyha esetleg nem jön össze az operai dirigensi pályafutásom, én biztos, hogy szeretnék elmenni egy zeneművészeti iskolába kórus csinálni. Mert nem tudom azt felfogni, hogy egy amatőr kórus 16 éves srácai csillogó szemmel ülnek a koncerten és énekelnek. Ehhez képest meg egy olyan iskolában, ahol ezt tanulják, és majd ez lesz a szakmájuk nekik, unott fejjel ülnek kórusklubán. De visszatérve egy kicsit a kérdésre, tehát hogy én Kodályt nagyon-nagyon tisztelem, mert az, amit a Bartókkal műveltek Magyar Népzenegyűjtés címen, ugye ez is egy ilyen evidens és dolog, hogy ez is hozzátartozik a Kodályhoz, az valami elképesztő, mert ez nekünk egy nagyon nagy kincsünk, a népzene. Hogy nekem volt népzene órám a Zeneakadémián ebben az évben, és valami elképesztő, amit a Kodályék csináltak. És érdekes, mert hogyha szomorú vagyok, akkor mindig bemegyek egy ilyen zongorás terembe, és akkor valami nagyon drámait én ott elimprovizálok. Nekem ez az eszközöm a feszültség levezetésére a népzenében, meg az egyszerű embereknek meg ez volt, hogy ők kimentek a mezőbe, és ott elsírták a bánatukat. És elképesztően nagy drámaiság van egy egyszólamú, a cappella, hamiskás, sok díszítéssel teli népdalban, hogy annyi, hogy talán milyen zenészek ezt igazán fel se tudjuk fogni. Kodály ezt jelenti, hogy én nekem ilyen gondolataim vannak a Kodályról. Nem ismerem, bevallom őszintén, én nem ismerem annyira a munkásságát, mint ahogy magyar ember létemre kellene. Most, hogyha itt megállítanak az utcán egy-két embert, és kérnénk, hogy beszéljen Kodályról, biztos vagyok benne, hogy az emberek 95%-a hozná a népdalgyűjtést, és ennyi. De például én ezt bevallom őszintén, én 18 éves koromban ismerkedtem meg a Psalmus Hungaricus című művével, ami egy fantasztikus alkotás. Egyszerűen zseniális. Arra, ami abban le van írva, arra nincsenek szavak. Azt egyszerűen meg kell hallgatni és érezni kell. És 18 éves voltam, amikor én ezt megismertem. Kérem, hol volt ez eddig? Miért nem mutatta meg nekem ezt senki, hogy ez létezik?
Végezetül beszéljünk valami ennél sokkal prózaibb dologról. Mondtad, hogy most a zeneakadémiai felvételi van előtted, utána neked szakmai szempontból hogy fog telni a nyarad, vannak-e terveid, vannak-e céljaid, amik még így előtted állnak a zeneakadémiai felvételin kívül?
Nekem orgonista révén nagyon rossz a memóriám, a zenei memóriám, mert ugye mi orgonisták részesültünk abban a kegyeletben, úgymond, hogy mi játszhatunk ottán a vizsgán. Ezt szeretném kinevelni magam, mert én örületesen hozzászoktam abban, hogy ott van a kotta előttem. És egyszerűen annyira, hogy... Nem jó szívvel csukom be és játszom fejből dolgokat, mert az egy mankó volt, most meg már egy ilyen járókeretté fejlődött ez a mankó. Ezt szeretném a nyáron fejleszteni magamban, úgymond, hogy mert rá leszek kényszerítve úgyis, és most már kezdjük el nyáron, ne a zeneakadémiai vizsga előtt 3 héttel, hogy ha esetem majd felvesznek, tehát hogy ne akkor kezdjem el ezt az egészet fejleszteni, hanem most már most. Ezen kívül én minden nyáron megtanulok egy Puccini operát zongorázni, mert Puccini a kedvenc opera zeneszerző, és úgy minden nyáron van egy opera, amivel foglalkozom. Tavaly a Toszka volt a porondon, most nem döntöttem el, de valószínűleg a Triptihon egyik darabja lesz, vagy az Angelika nővér, vagy a Köpeny, esetleg a Giannis Kiki. Lehet, hogy sorsot fogok húzni, hogy melyik jöjjön, de unblock úgy ilyen terveim vannak a nyárra.
Így a műsor végén még egy szempont nem hangzott el, pedig szerintem ez is nagyon fontos. Mégpedig az, hogy mit ad, mit használ egy ilyen karvezető kurzus a házigazda kórusnak. Milyen fejlődési lehetőségeket tartogat egy ilyen alkalom az amatőr kórus tagoknak. Erről is kérdeztem az egyik spontánuszos dalostársamat a kurzus szünetében.
Palotai Árpádnak hívnak, 45 éves vagyok, a kórus spontánust körülbelül 6-7 éve, mint tag látogatom, amúgy pedig informatikával foglalkozom.
A te életedben hogy jött a kórus éneklés?
Hát ennek régi története van, mert ez egészen az általános iskola első osztályáig nyúlik vissza, amikor először kórusban énekeltem, és onnantól kezdve lényegében egészen a mai napig kisebb, nagyobb megszakításokkal, de csak hónapokra kell gondolni, mindig énekeltem valamelyik kórusban, itt a városban.
Te hagyományosan a kórus tagjainak a sorából az egyik legkritikusabb vagy, és a legtöbbször szólsz hozzá. Neked mit ad egy ilyen kurzus?
Mindig más és más karnagyok állnak ki elénk, és vezénylik ugyanazokat a darabokat, amit az állandó karnagyunk, Kocsis Holper Zoltán is vezényel, és bizony figyelmet és fegyelmet tanít egy ilyen kurzus a kórus tagoknak, hogy igenis oda kell figyelni arra, amit a karvezetők diktálnak, és nem azt kell énekelni, és azt kell csinálni, amit belénk súlykolt az állandó karnagy, és ez bizony néha nagyon-nagyon fárasztó tud lenni.
Itt a mostani részvevők közül mit látsz, miben tudott nekik a leginkább a segítségükre lenni ez a kurzus?
Van olyan résztvevő, aki már volt itt nálunk, és látványos rajta az a fejlődés, amit megélt, nem feltétlenül csak a kurzusnak köszönhetően, hanem az idők folyamán. Amit itt a kurzuson tapasztalunk, az az, hogy egyre inkább mernek hozzányúlni az emberanyaghoz, ahhoz, amit a kezük alá kapnak, illetve mi is reagálunk arra, amit ők csinálnak. Megmondjuk, hogyha valami problémánk van, és lehet, hogy ebből viszonylag keveset kapnak a való életben, más kórusoknál, mondjuk professzionálisabb kórusoknál. És ez a másik kulcs szó, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Velünk egy kicsit másképp kell dolgozni, sőt, talán nagyon másképp kell dolgozni. A kórusnak a jelentős része nem kottaolvasó. Meg kell mutatni, hogy mit kell énekelni, és nem lehet úgy kiállni a kórus elé, hogy na akkor a 42. ütemtől kérem szépen most megyünk, és végig énekeljük a darabot. Szólamonként meg kell tanítani a darabot, és ez a jelenlegi kórusvezetők számára, akik itt vannak ezen a kurzuson, valószínűleg újdonságként hatott. Ez lehet, hogy azért van, mert akadémián vannak, ilyen közegben mozognak per pillanat kórusilag is, ahol kottaolvasó emberekkel találkoznak. Egy amatőr kórusnak a világa az egy kicsit nehezebb, másképp van fölépítve.
Te amatőr kórustagként mikor érzed jól magad a kórusban? Neked mire van szükséged egy karnagytól, ismerőstől, ismeretlentől, hogy jól érezd magad a bőrödben egy kórusban, kórusénekesként?
Szerintem akármilyen darabról van szó, nekem jól kell éreznem magamat egy darab közben, különben nem lesz jó az előadás. Akkor máshova fogok figyelni, és nem a darabra. Ez fontos szerintem. Biztonságot adjon, legyen felépítve a darab a fejében, tudja, hogy mit akar. És onnantól kezdve, hogy ő tudja, hogy mit akar, és ezt ő át tudja adni a kórusnak valamilyen úton, módon, vagy a kezén keresztül, vagy az arcán és a testén keresztül tudja ezt átadni, az igazából mindegy, de hogyha megteremtődik valamilyen kapcsolat a kórus és a karvezető között, akkor a dolgoknak a nagy részét már sínre raktuk, szerintem.
Az 5. Szólam Podcast 23. epizódját hallottátok. Látogassatok el honlapunkra, az 5.szólam.com-ra vagy a Facebook oldalunkra, ahol további kórusos érdekességekkel várunk titeket. És még egy kérés, mégpedig az iPhone-t, vagy iPad-et, vagy Mac-et használó hallgatóinkhoz, hogyha ilyen eszközről hallgatjátok az epizódjainkat, akkor léci, látogassatok el az iTunes oldalunkra, és írjatok néhány mondatot arról, tetszik-e a műsorunk, vagy hogyha szeretnétek, akkor miben változzunk, hogy még inkább szerethetőek legyünk, és mellé hagyjatok csillagokat is. A legjobban az 5 csillagnak örülünk, de természetesen minden visszajelzést örömmel és köszönettel fogadunk. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezik az 5. Szólam Podcast, akkor Pécsre látogatunk, mégpedig az ifjúsági világkórus próbájának és felkészülésének kulisszatitkait mutatjuk meg, hogyan készült a turnéra, és egyáltalán hogyan állt össze ez az ifjúsági világkórus az idén, mi a filozófia, mi a küldetés a kórus működése mögött, és hogyan választották ki azokat az énekeseket, köztük a magyarokat is, magyar kórustagokat is, akikkel ezt a turnét most végigcsinálják. Ez lesz tehát 2 hét múlva itt az 5. Szólam Podcastban. Én Bognár László vagyok, találkozzunk akkor is. Sziasztok!